Kedves hallgatóink, a Magyar Érdemrend Lovag Keresztje kitüntetésben részesült a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem intézet vezető egyetemi tanára és a Sárospataki Református Kollégium tudományos gyűjteményei igazgatója, dr. Habil Dienes Dénes, a Sárospataki Református Kollégium intézményeinek nemzetközileg is elismert szellemi és tudományos központtá alakításában vállalt meghatározó szerepe, valamint az európai és a magyar kora újkor teológia történetének kutatásában elért eredményei elismeréseként. A következő percekben vele beszélgetek először is arról, hogyan fogadta a rangos elismerést.
Hát én már nem vagyok egészen fiatal, ezért ugye régi viccek jutnak az embernek az eszébe. És a szocializmus idején volt ez a vicc, hogy a lelkészt kitüntették, vagy a papot, és otthon eldicsekedett vele, a gyülekezetben is megkérdezték tőle, hogy pénz is jár ezzel, vagy csak a szégyen. Ugye ez akkor ennek politikai tartalma volt természetesen, ennek a viccnek. A kitüntetés persze akkor jó, ha meglepetés. Ez félig meddig nekem természetesen meglepetés volt, és az az érdekes, hogy néhány hónappal korábban kaptam egy ilyen lokálpatrióta kitüntetést, a Vaj Ábrahám díjat, a Borsod-Abolcs-Zemplén megyei közgyűléstől. Az tényleg nagyon jól esett, mert valóban lokál patrióta vagyok, és szeretem ezt a világot, ezt a környezetet, ahol élek, abaúgyi vagyok, Zemplénben élek, Borsodba jártam iskolába, úgyhogy mind a három megyét lefedi valahogy az életpályám. És ahhoz képest ez meglepetés volt, mert ahhoz képest rövid idővel azután érkezett ez a másik kitüntetés. És az ember úgy ilyenkor tényleg nem is a kitüntetés az, ami fontossá válik, hanem a visszatekintés. Arra ébreszti rá az embert, hogy hát itt az ideje, hogy visszanézzünk egy kicsit az életünkre. És hát én ezért tartom ezt jelentősnek és lényegesnek.
Akkor közös a célunk ezzel a beszélgetéssel, és induljunk el onnan, hogy Alsóvadászon született, elárulhatjuk, hogy mikor, 1956-ban, és hát egyáltalán nem a lelkészi, vagy legalábbis a teológiai pálya volt, amin elindult.
Valóban Alsóvadászon születtem, én azon kevesek közé tartozom, akiknek még van szülőfalujuk és szülőházuk.
Tényleg ott születtek, igen.
Bár már ugye az, nincs meg az a ház. Hát ezek olyan idők voltam, hogy nem lehetett bejutni éppen akkor a szikszói kórházba, bár fizikailag nem volt nagyon távol, 5-6 kilométer. De hát amikor kétnapos voltam, akkor mentek keresztül a falun a szovjet tankok, hogy Miskolcot elfoglalják. És hát természetesen édesanyámban a háborús élmények, ő tinédzser lányként élte át az oroszoknak a bejövetelét, és hát valahogy ez az izgalom hirtelen a szülési fájdalmakhoz vezetett, és engem bába segített Isten után a világra, ugye? Tehát tényleg egy falun születtem, falun szocializálódtam, ott nevelkedtem, falusi gyerek voltam. A 60-as évekről beszélünk. Én még emlékszem rá a TS szervezésre, emlékszem a Kádárféle TS szervezésre, 61, az én szülőfalumban, és emlékszem, ahogy nagyapám sírt, amikor hajtották ki a lovainkat az udvarról, és mindig az a mondat cseng a fülembe, amit nem csak nekem mondtak, tehát egy ilyen sajátos középparaszti református faluról beszélünk, amely nem egy lepusztult, nem tudom, mély szegénységben élő közösségről van szó, hanem erős saját hagyományokkal, közösségi tudattal, és ez természetesen a kollektivizálás egy traumát okozott ebben a közösségben. És az én kortársaimnak a szüleik azt mondták, az enyémek is, hogy tanulj, fiam, ne maradj a TS-ben. Tehát ez volt a vezér motívum, bármilyen furcsa. Majd valaki egy ilyen szociográfiai összefoglalásban, szociológiai, szociográfiai visszatekintésben megírja, bár természetesen egy sok összefoglaló született már elől a világról, de ez volt a 60-as éveknek az eleje, közepe, hogy a tanulásnak az a célja, hogy innen el kell menekülni. A tanulás révén innen ki kell törni. Miskolcon tanultam egy sajátos iskolában, amely ilyet nem régen szerveztek, vagy azelőtt szerveztek, ez az úgynevezett vendéglátóipari és kereskedelmi szakközépiskola. Most a vendéglátásban egy új projekt kezdődött el, ugye már nem tudom, hanyadik olyan rendelkezés született meg, amelyik ilyen amnestia alapú volt, hogy akik 56-ba távoztak és nem követtek el bűncselekményt, azok szabadon hazatérhetnek. Tehát ez a hazacsalogatás, a visszacsalogatás legalább turistaként ugye a emigrációban élőknek, és ehhez igyekezett alkalmazkodni a vendéglátás, hogy egy olyan fajta szakember bázist hozzanak létre, akik, hogy úgy mondjam, egy középfokú technikusnak a szintjén művelik ezt a gazdasági ágat, és hát bár akkor már nem voltak technikumok, de lényegében egy ilyen technikumi képzést nyújtott ez az iskola. 5 volt ilyen az egész országban. Tehát azt lehet így mondani, hogy ha meg akarom fogalmazni, hogy milyen képzésben részesültem, középfokú vendéglátóipari technikus körülbelül. Ezt lehetne mondani rá, bár nem ez van írva, hanem egy hosszadalmasabb szöveg van írva az érettségi bizonyítványba. Magyarul középfokon szakácsnak, cukrásznak, szállodai portásnak, felszolgálónak és a vendéglátóipari üzemgazdaság szervezőnek tanultunk. Ez egy nagyon sokágú, talán nem is kaptunk teljes mélységi képzést mindegyikben, hanem a gyakorlatban kellett igazából elsajátítani. És Miskolc-Tapolcán az egy akkor, most nem tudom, már régen voltam ott, de akkor ez egy kiemelt turisztikai centruma volt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyének. Ott volt a legmagasabb színvonalú szálloda, egy első osztályú szálloda volt akkor, más volt akkor a besorolása. A vendéglátóipari egységeknek, tehát ez egy magas kategóriájú egység volt, és a Juno szállodában dolgoztam. Leginkább használt ennek, őszintén szólva, a katonaságnál vettem. A katonaság, bár 24 hónapig voltam katona, az időben hosszú, de hát nagyon kényelmes katona életem volt, mert a Honvédelmi Minisztériumtól kezdve a különféle katonai üdülőkig mindenütt megfordultam.
Mikor érezte azt az elhívást, hogy egy gyökeres fordulatot véve az életének a debreceni, akkor még teológiaként működő, ma már hittudományi egyetemre felvételizik, és hát gyakorlatilag ugye a református lelkészi pálya hivatás, teológus hivatás felé fordul inkább?
Nem volt gyökeres fordulat. Ez egy református falu volt, ahol én felnőttem, és a családom az nagyon milyen integrált volt a református egyházban. Nagyapám gondnok volt, édesapám presbiter volt, a szüleim is, de a nagyszüleim, a két nagymamám mélyen vallásos személyiség volt. Tehát egy ilyen közegben nevelődtem, tehát nem kellett abban az értelemben radikálisan megfordulni az életpályámon, hogy eleve a neveltetésem és a világlátásom, világszemléletem is hordozta ezt a keresztjén
szemléletet,
a vallásosságot. Értem, és mindig foglalkoztatott a kérdés. És éppen katona voltam, és a leszerelésnek a heteiben már a centinek az utolsó darabjait vágtuk, amikor megjelent az a hirdetmény, hogy lehet jelentkezni levelező teológiai képzésre. És akkor először csak az vetődött fel bennem, hogy hát milyen jó volna ilyen tudományos ismereteket szerezni. És az ottani tanulmányaim során, mondjuk ez 3 év volt, 79-től kezdődően érlelődött meg bennem, hogy magát a pályát is kiválasztom, vagy választom, tehát a pályamódosítás az egy érlelődés nyomán kezdődött el egy ilyen teológiai, a teológia tudományossága iránti érdeklődésből fakadóan, vagy az volt az indító motor, és akkor az évek során érlelődött meg ez benne. Tehát ez egy lassú érlelődésnek. Azóta is inkább ilyen érlelődő személyiség vagyok, nem szeretem a gyors, radikális váltásokat.
És akkor utána következett jó néhány év lelkipásztori munka, tevékenység, különböző gyülekezetekben, de talán úgy nagyjából egymástól nem annyira távol, de több településen.
Hát ami a közeget illeti, falusi világban lelkipásztorkodtam, tehát abban a világban, amiben felnőttem, és amiben a szülőfalum lelkipásztorainak az életét is láttam. Sokféle mintát adtak természetesen. A Sovarászon akkor nagyon kiváló lelkipásztorok voltak, többek között dr. Koncz Sándor, aki Sárospatakhoz is kötődik, vagy elsősorban Sárospatakhoz kötődik. És hát ezért nem volt ismeretlen az a világ, ilyen tekintetben sem. Ároktőn, Tiszadorogmán, és aztán a szülőfalumban is voltam. 4 évig is, Kupa, Sejep még, meg a Cserehátnak ilyen szórványvilága is hozzám tartozott. Tehát elsősorban egy falusi közösségszervezés, hogyha most egy más szempontból közelítem meg ezt a pályát, mert lényegében a gyülekezeti életben is nagyon fontos a közösség szervezés, a közösség életben tartása. Természetesen a centrumban az evangélium hirdetése van, de hát ennek a közösségnek különféle sejtjei vannak, és azokat táplálni kell, és éltetni kell természetesen, nem tudom én. Valahogy úgy adódott, hogy eredetileg én nem vagyok egy zenei tehetség, de megtanultam a zenei alapokat, sőt még manualiter a harmónium játékot is, és valahogy úgy adódott, hogy mindig szerveztem egy énekkart, akárhol megfordultam, és ez például motorja tudott lenni egy ilyen közösségnek. Azután mindegyiknek foglalkoztam a múltjával is. Eredetileg én újszövetségi egzegézissel, tehát a görög nyelv és a görög újszövetségi szöveg boncolgatásával terveztem, hogy ha a lelki pásztori pályán mondjuk a tudomány felé fordul az ember, mert általában a lelkészeknek egy nem jelentéktelen része foglalkozik az elméleti teológiai tudománnyal is. De valahogy ez a másik fordulat a pályámon belül, hogy az egyháztörténet felé indultam el, az ebből adódott, hogy meghallgattam Újszászi Kálmánnak egy előadását a felszentelésünk előtt. Akkor volt egy ilyen a lelki pásztorok számára egy felkészítő hét, és ő arról beszélt, neki van egy ilyen esszéje, később tudtam ezt meg persze, hogy a lelki pásztor, mint hungarológus. És hát ő ezt adta elő lényegében, hogy miért kell a történet felé, a múltja felé fordulni egy lelkésznek, hogyha jelent jól és helyesen akarja érteni és látni, és nem akar olyan hibákat elkövetni, amit már előtte 10-szer 10 elkövettek. Tehát szabaduljon meg ettől, és ettől csak úgy tud megszabadulni, ha megismeri azt a folyamatot, amiben a gyülekezet élt századokon át. És hát így kötöttem ki valahogy a egyháztörténetnél, elküldtem a volt tanáromnak, Csohány János professzor úrnak a ároktörről szóló helytörténeti munkámat, amit igyekeztem tudományos színvonalon megírni, és elküldte egy pályázatra, tudtamon kívül a Nemzeti Múzeumnak egy pályázatára, és ott díjat nyert a dolog, és akkor ez adott egy ilyen lendületet is ennek a kutató munkának.
És aztán a lelkipásztori tevékenység után erre lehetőség nyílt, hogy mélyebben is búvárkodni tudjon benne, ha lehet ilyen pongyolán fogalmazni, hiszen újraindult a teológia Sárospatakon, és elkezdődött visszaépülni az az intézményrendszer, amely lebomlott 1950 után. Hogyan került ide Sárospatakra, tehát hogyan jutott arra az elhatározása, hogy gyakorlatilag ugye erre teszi fel az életét, erre a tudományos munkára, meg az oktatásra persze.
Ez is éppen olyan folyamat, mint ahogy már utaltam több szempontból is a pályámra. Ez se egy gyors döntés volt. Ahogy elindult a teológia, hát meglehetősen szervezetlen körülmények között ezt azért be kell vallanunk, hiszen ez egy olyan derültékből villámcsapás volt. Lássuk be, akik átéltük, hogy még 1988-89-ben sem gondoltunk arra, hogy az úgynevezett rendszerváltozás az politikailag ilyen gyors lesz, és ilyen radikális, hogy teljesen felbomlik az úgynevezett szocialista rendszer, és egyik pillanatról a másikra egy ilyen nyugati típusú demokratikus társadalmi rend és politikai rendszer jön létre, ami hát új lehetőségeket nyitott természetesen az egyház előtt. És a régi álmait a Tiszán innenieknek akkor még élt az a nemzedék, amelyiknek közvetlen patak élménye volt a 50-es évek bezárásáig. Megvalósult, hogy hát akkor itt újra lehet lelkészképző intézetet létrehozni. És persze az idő azokat igazolta, akik bár a szervezetlenség kockázatával, de mégis elindították ezt a képzést, mert a dunántúliak vártak 12 évet, és hát Sárospatak messze lehagyta pápát mondjuk, ami a hitéleti képzésnek a kiteljesedését jelenti. Tehát helyes volt, hogy nem vártak. Na most ebben a szervezetlenségben hát keresni kellett a tanárokat, nyilván megbecsült idősebb embereket, de hát az világos volt, hogy az ő pályájuk az rövid lesz, és akkor kezdték keresni azokat a lelkipásztorokat, akik a lelkipásztori munkájuk mellett, vagy annak folyamán valamilyen teológiai tudományosságot is igyekeztek elmélyíteni, vagy legalábbis szinten tartani. És valahogy így kerültem képbe, és ehhez még az is hozzájárul, hogy hát Hörcsik Richárd politikus lett. Ő volt a levéltárnak itt a vezetője, bár volt itt egy gyakorló levéltáros kollégánk, Isten nyugosztalja, György Kosztik Gábor, sajnos fiatalon meghalt, de kellett oda még egy olyan személyiség, aki teológus vagy lelkészi végzettségű, tehát aki a református egyház világában benne van. Gábor görögkatolikus volt ráadásul, nem csak, hogy nem volt lelkész, hanem görögkatolikus volt. Na most hát azt a szervezeti egységet elsősorban az egyháztörténeti anyag tölti fel. Na most hát ahhoz mégiscsak valamiféle szakismeret szükséges, hogy kiszolgáljuk a kutatót ugye helyesen. És valahogy így alakult, ez is egy folyamat volt. Évekig jártam alsóvadászról, és aztán 94-ben ide jöttem a levéltárba, és párhuzamosan tanítottam egyháztörténetet a teológián.
Ennek a kettőnek milyen hatása van egymásra?
Megint csak Újszászi Kálmárra kell utaljak, aki egy interjúban azt válaszolta, amikor megkérdezték, talán Benda Kálmán beszélgetett vele, jeles történészünk, hogy hogyan látja a gyűjteményi pályáját. Ő azt mondta, hogy nem voltam tudós, hanem a tudomány szolgája. És én megértettem, hogy ezzel igen magasra tette a mércét. Tehát ahhoz, hogy én olyan levéltáros legyek, hogy ez az intézményi egység megfeleljen a magyar tudományosságnak, hogy megfeleljen a kutatói elvárásoknak, hogy megfeleljen az egyház történetben betöltött szerepemnek, hát ahhoz tovább kell képezni magamat, ez magától értetődött. Tehát ez volt az első. És akkor elmentem az Eötvös Loránd Tudományegyetemre, az egy olyan világ volt akkor, hogy lehetett ilyen programokat fölvenni. Képzeljük el, hogy milyen világ volt, 500 forint volt egy fél év. Elbírjuk képzelni?
Most 500 ezer, igen.
Igen, ez 95-96-ban volt, 500 forint volt egy fél év. És akkor én egy ilyen úgynevezett latin paleográfiai képzés, tehát ami a latin szövegolvasás, tehát ezek a régi szövegeknek az olvasása, illetve hát a régi írás ismeret. Hiszen egy levéltáron az ember bizony csak 1870-től találkozunk gépírással. Évszázadokon keresztül hát kemény kézírásokat kell megfejteni. Tehát ez volt az alapvető dolog, hogy szakmailag meg kell felelni annak a hagyománynak, ami itt felépült Sárospatakon a gyűjteményekben. Itt nem lehet alacsony színvonalú munkát végezni, mert magát az egyházat is megítélik erről a munkáról. Rengeteg kutató fordult meg, és fordul meg a mai napig különféle felkészültséggel, a legjelesebbektől. Patak egy nagyon jeles és számon tartott kutatóhely. Légi magyar irodalom tekintetében is például, és nem csak mondjuk az egyháztörténet tekintetében is. Szóval ennek meg kellett felállni. Az is fölvetődött bennem természetesen, az, hogy tehát életszerűen tanítani, nem azt jelenti tehát a tanítás, hogy megtanulunk a paneleket a tankönyvekből, és azt ismételgetjük egy életen keresztül. Ezt én magam is megunom, ugye? Hanem a saját kutatásomat, vagy annak az eredményeit valamiként bevonom az előadásaimba, és minimum illusztrációként, figyelemfelkeltésként, ösztönzésként, hogy az milyen élmény megtalálni mondjuk a saját múltunknak egy-egy érdekes részletét, azt valahogy a diákok között is igyekeztem érvényesíteni, plántálgatni bennük ezt a fajta szemléletet, hogyha ők egy gyülekezetet fognak vezetni, akkor maguk is történelmet csinálnak. Na most azok, akik történelmet csinálnak, jó, ha ismerik is a történelmet. Visszatérve az Újszászi Kálmán intelmére, hogy ne kövessük el azt a hibát már tizedszer is, amit a mi időnk előtt elkövettek. Úgyhogy valóban ez fontossá vált, ami a kérdést illeti, hogy a kutatás érvényesüljön az oktatásban, a tanításban is.
A Laudációt olvastva, itt egy érdekes oldalágat is láttam, hogy a Baptista Teológiai Akadémia egyháztörténeti tanszékét 1999-től 2002. júniusáig irányította. Ez hogyan illeszkedik ebbe a történetbe, ebbe a pályába?
Hát ugye az egyházak, még mi reformátusok is, nagyon nehezen tudtunk megfelelni a hirtelen előáll tudományos elvárásoknak, akkreditációs feltételeknek, egyebeknek. Na most a baptista testvéreink is létrehoztak, minden felekezet igyekezett egyébként létrehozni egy saját képzőintézményt, hogy a saját munkásait, minimum a saját munkásait, aztán persze kinyitották a kapukat mások számára is, de minimum a saját egyházi munkásaikat ők képezzék. És hát fölmerült, nekem már akkor megvolt a tudományos fokozatom, és akkor fölmerült, hogy Ez egy ilyen segítségnyújtási. Hogy is mondták ezt az oroszokra? Hogy, tehát 56-ban ők nem megszálltak minket, hanem segítséget.
Hát vagy a törökök, igen. Hogy vendégül jártak itt, vendégek voltak, igen.
Igen, na szóval ez egy vicces megközelítés a dolog. Na, de a komolysága az, hogy egy ilyen testvéri együttműködésben valóban tanítottam ott, és ez azért volt ilyen rövid, mert sajnos akkor derült ki, hogy a feleségem ugye rákos beteg, és akkor már vele annyit kellett a debreceni klinikára menni, járni, hogy nem tudtam már akkor ezt a sok budapesti utat összeegyeztetni, de nagyon szép élmény volt számomra. Sokat tanultam, egy bizonyos értelemben egy másfajta közegből, a baptista egyház másfajta módon világegyház, mint mi, amerikai kapcsolatokkal, és nem volt egyáltalán egy kidobott néhány esztendő, hanem én magam is sok tapasztalatot szereztem. És hát remélem, hogy segíteni is tudtam.
Itt nagyon sokszor szó esett már erről a tudományos munkáról, milyen témakörökkel foglalkozott. Ezen belül is tényleg, én tudom, hogy nagyon-nagyon sok publikációja jelent meg, de ebből néhány jelentőset kiemelhetnénk el.
Nekem azóta elképzelésem már kezdettől fogva, hogy a régióra koncentrálok. Azért is, mert hát ezek a lokálpatrióta érzelmek ebbe az irányba toltak. Másrészt ez a mi régiónk, ez a hagyományos értelemben a felső Magyarország, vagy hogyha most a Trianon utáni megfogalmazással közelítem meg, akkor mondjuk, hogy ezek az észak-magyarországi vármegyék. Ezek a magyar kultúrában, a magyar művelődés történetben századokon keresztül rendkívül jelentős szerepet játszottak. Tehát ezek a megyék, vagy ez a régió, ez a földrajzi régió. Ami miután ugye a fő iránya a történettudománynak a politika történet, természetesen nem jelenik meg azzal a súllyal, amivel egyébként rendelkezik a magyar művelődés történetében. És azt mondtam, hogy akkor ezt kell felszínre hozni, ezt kell hangsúlyozni, és hát magam is meglepődtem, hogy mennyi minden van még, ami fehér folt, amit újra fel kell tárni, vagy fel kell tárni egyáltalán. És azután nagyon érdekes, hogy azok, akik mondjuk támogatták, vagy biztatták a kutatói pályámat, ők is ezt mondták. Például Péter Katalin, Isten nyugosztalja, nemrég halt meg, ő egy vezető történész volt a 80-as, 90-es években, és egyszer lejött kutatni, és a levéltár megkérdezte, mivel foglalkozom, és azt mondta, hogy foglalkozzék ezzel a régióval, és foglalkozzék a 18. századdal, hát semmit nem tudunk róla. Na tehát ezek voltak azok a mezők, amire irányultak a publikációim, és azután adódott sajátos módon az, hogy egy kapcsolati háló is kiépült az Eperjesi Egyetemmel, és akkor az Eperjesi Egyetemmel közös kutatási terület, maga ez a klasszikus értelemben vett felső Magyarország, úgyhogy a kutatásaimnak mondjuk én, az én véleményem szerint a legjelentősebb publikációi, azok ebben a témakörben jelentek meg. Aztán megírtam a Tiszáni Egyházkerületnek a történetét is, a türelmi rendeletig 1781-ig, illetve arra ösztönöztem a kutatótársaimat, hogy valahogy ebbe a vonalba ők is álljonak be, és vannak közös köteteink is, vagy nagyon sok kötet jelent meg, ami az általam szerkesztett könyvsorozatokban ennek a régiónak az irodalmi múltját, régi magyar irodalmi múltját célozza. A régi magyar irodalom és az egyházi irodalom nem választható el. Ez lényegében, ha valaki régi magyar irodalmat kutat, akkor egyházi irodalmat kutat, vagy kegyességi irodalmat kutat. Úgyhogy hát ezek azok a szerintem vállalható munkák, amelyekkel talán valami novumot is, valami újat is tudtam a jövendő kutatás számára hozni, vagy föltárni, amit aztán természetesen tovább lehet majd építeni.
Amely kiadványok ezeket meg tudják jeleníteni, ugye nagyon fontos, hogy az embernek legyen egy jó kiadóval kapcsolata, és hát a kollégium elmondhatja magáról, hogy itt székel a Tiszáninéni Református Egyházkerület kiadója, Hernád kiadó, aminek a ide telepítésében ugyancsak jelentős szerepet játszott, ami egyébként, ha szabad ennyit mondanom, de szerintem az ország egyik legnívósabb kiadója, még ha nagyon pici is. Hogyan került ide ez a kiadó a kollégium falai közé?
Ezek nem emberi szándékok, úgy vélem, mert nagyon sajátos útja van ennek a Hernád kiadónak. Megint csak a lokálpatrióta érzelme azok, amik döntő szerepet játszottak. Mondjuk van egy fiatal ember, aki debreceni, de mérai származású, aki a fotózás világában képzi magát, és van egy ilyen vállalkozása. És történik egy baleset, egy autóbaleset, összeomlik a vállalkozás. De ebben a vállalkozásban már akkor megszületett a Hernád kiadó. Mi menthető meg ebből a vállalkozásból? Ő maga is akarta, Asztalos József, hogy ez a Hernád kiadó maradjon meg, és a tiszteni egyházkerület ezt a gondolatot felkarolta, Csomós József püspök úrral az élen, és tulajdonképpen integrálta a gyűjtemények, vagy a kollégiumnak a keretei közé, tehát az egyházkerület kiadója, de a gyűjteményi háttérrel, ami most egy kicsit változni fog, szerintem előre fogunk lépni, mert egyetemi kiadó lesz a Hernád kiadó lévén, hogy a hittudományi főiskolából hittudományi egyetem lett, vagy teológiai akadémiából hittudományi egyetem lett, és ez az egyetemi kiadók szerte Európában rangosak. Elmondhatja magáról a SRHE, Sárospataki Református Hittudományi Egyetem, hogy a Hernád kiadó az ő intézményi hátterével is tudjuk majd működtetni a jövőben. Ami pedig tényleg a munkákat illeti, hát neves kutatóknak a könyvei jelentek meg a Hernád kiadó gondozásában, sőt most már ott tartunk, hogy legalábbis a Kárpát-medencei tudományosság keretei között már elismerten rangos kiadónak számít, ugyanis ezt úgy mérik, azt nézik, hogy mondjuk egy kiadó megjelentett X mennyiségű könyvet, és arra hanyan hivatkoznak. Ez a fontos kérdés, hogy a tudományos kutatásban egy bizonyos szerzőnek a könyveire hanyan hivatkoznak. Ez magának a szerzőnek is nagyon fontos, de a kiadónak is nagyon fontos, hogy olyan szerzőket adjon ki, akiket gyakran hivatkozzák. És fura módon a Hernád kiadó, bár nem versenyezhet természetesen a nagy kiadókkal, nagyon jól áll ebben az összefüggésben, és például Kolozsváron a Román Tudományos Akadémia már ebbe a kategóriába emelte, mint a nemzetközileg jelentős tudományos munkákat megjelentető kiadók közé sorolja. Ez persze természetesen a kolozsvári magyar kollégáknak köszönhető, a Babesbújai Egyetemen vagy a kolozsvári teológián, de azért mégiscsak azt lehet mondani, hogy a Kárpát-medencében már azért egy jól cseng ez a név, hogy Hernád kiadó.
Említette az egyetemi címet, ami ennek az évnek a termése, attól se vagyunk még túl távol. Ön személyesen hogy érintette az, hogy sikerült elérni ezt a rég vágyott célt, mégpedig úgy, hogy ahogy itt beszéltük az elmúlt percekben, hogy azért jelentős szerepet játszott abban, hogy akár az oktatás, akár a tudományos munkait egyre nagyobb lombot eresszen. Hogyan érintette ön azt, amikor végül elérte ezt a célt a valamikori Sárospataki Református Teológiai Akadémia?
Hát az igazság, hogy sokat gondolkoztam rajta, és kicsit olyan tréfásra sikeredett nekem is a következtetések levonása, mint rektor úrnak, aki azt mondta a rektori beszédében, hogy mindenben hidd ebben nem egyáltalán, hogy ez valaha az ő életében, vagy egyáltalán valaha ez megvalósult. Nekem meg tréfásan, vagy viccesen szólva erről az jutott eszembe, hogy amikor ez az intézmény, azért nem gondoljunk bele, hogy lassan 500 évet élt, nem tudom, hogy én megélem-e, de nem sokára itt van. Amikor, ahogy mondják a fiatalok, csúcsra járatotta magát. Tehát amikor valahogy úgy jött össze, hogy a tanári karban is nemzetközi elismertségű tudósok voltak, vagy olyan programok indultak el, amik egyediek voltak, kiemelkedőek voltak, messze a régión túlhatottak, akkor mindig bezárták ezt az intézményt. És az jutott eszembe, hogy most valamit nagyon rosszul csinálunk, mert most, hogyha jól menne a dolog, be kéne zárni bennünket. Ez a történelmi tapasztalatunk. De természetesen hát nagyon jól esett, de ezt nem személyes visszaigazolásként éltem meg, hanem azt mondtam, hogy végre a méltó kitüntetést megkapta ez az intézmény, amely 500 éven keresztül a leglehetetlenebb helyzetekben is szolgálta a magyar tudományt, szolgálta a református egyházat, szolgálta a magyar népnek a előrejutását, előrehaladását, a magyarság jó hírét a világban. Hát most végre megkapta ezt az elismerést is, hogy ezt most már a legmagasabb fokon teheti, és véleményem szerint ma is hiányt tölt be. Nem csak a református egyház összefüggéseiben, hanem a magyar művelődés talaján is. És azért ne felejtsük el, hogy Pattaknak nemzetközi híre van. Az ember nem is gondolná. Néhány évvel ezelőtt volt egy, igaz, hogy ez egy internetes szavazás, és azt tudom, hogy az nem feltétlenül bizonyos az eredmény, mert sokféle motiváció lehet, hogy ki kattint mire. A világ legszebb könyvtárai. Ez a kérdés, erre szavaznak az emberek, és akkor persze hatalmas fotóbázis, amire rátekinthet, hogy ha nem járt még ott, akkor legalább a fotók szintjén, stb. Stb. Tehát sokféle segédeszköz volt. És a harmadik lett Sárospatak, miközben gyönyörű könyvtárai vannak a világnak. És akkor azt mondják, hogy ez egy falu, mondjuk egy, most gondoljunk bele, hogy a világvárosok összefüggésében Sárospatak egy ilyen vidéki falu valahol a világ végén. Ez volt az oroszoknak is az élményük egyébként, amikor eljöttek Nizsiny Novgorodból, az egy 4 milliós könyvtár, 4 milliós állományú könyvtár, és hát azt mondja, megnézték a térképen, hogy hol van, és hogy mi lehet az a könyvtár, amit innen vittek el. És amikor eljöttek, akkor meglepődtek, hogy egy ilyen kisvárosban, hát egy ilyen nagy múltú intézmény van. Szóval én nekem úgy jött le, ez az egész harmadikok vagyunk a világon, és akkor egy gyönyörű ez a cég, ez a kiadó, amelyik ezt a véleménynyilvánítást ugye szervezte, kiadott egy naptárat, amiben mi ott vagyunk, mint a világ legszebb könyvtárai között az egyik. Szóval ez nekem azt jelezte vissza, hogy hát nagyon sokan ismerik Sárospatakot, és nagyon sok barátja van Sárospataknak szerte a világban, talán több is, mint gondolnánk. Hadd mondjak el egy történetet. Néha még most is előfordul velem, hogy sakkozok a világhálón. És akkor úgy sakkoztam, hogy beléptem egy ilyen, fizetni kellett egy pár dollárt, beléptem egy ilyen sakkszerverre, és egyszer sakkoztam egy brooklyni fiatalemberrel, akiről kiderült később, hogy ő egy zsidó gyerek, egy zsidó fiatalember. És kérdezgette, hogy hová való vagyok. Én nem szeretek beszélgetni, csetelni, ugye, vagy sakkozok, vagy beszélgetek, ahogy van a székely vicc, hogy most kártyázunk, vagy beszélgetünk. De azért válaszoltam, ha már kérdezget, és akkor hát mondtam neki, hogy ott a, látod a zászlót, nem? Hát az Magyarország. De hát őt az érdekli, hogy hol élek. Felültem Budapestről 250 kilométerre, Amerikában, maximum Budapestet, ha ismerik. Úgy voltam, mert nagyon rossz tapasztalataim voltak, hogy ismerik ugye Magyarországot a Amerikában. De csak feszegette, hogy mégis hol, és akkor Miskolctól 80 kilométer. Mindig közeledtünk. De a végén beírtam, hogy Sárospatak, ha annyira akarod tudni, hogy hol lakom. És óriási meglepetésemre beírta angolul, hogy Bodrogparti, Athén. Komolyan azt mondtam, na itt feladom a játszmát, ilyen nincs, hogy Brooklynban egy zsidó gyerek tudja, hogy Sárospatak a Bodrogparti Athén. Persze kiderült, hogy a szülei a 30-as években emigráltak Magyarországról az Egyesült Államokba, és ő otthon egyebet se hallott, csak Magyarország, Magyarország így, Magyarország úgy, és akkor már kezdte érdekelni, hogy mi ez a Magyarország, és tudta azt, hogy Sárospatakot úgy hívják, hogy a Bodrogparti Athén. Na szóval azt gondolom, hogy a világban való hírünk az több, mint amit sokszor mi elgondolunk és elképzelünk magunkról. És hát ez feladatot is ad természetesen.
Az utolsó két kérdésemet összevonom, mert az időnk egy kicsit előre haladt. Az egyik az az, hogy ugye, amikor esténként sétálok, az egész kollégium épületben egyetlen egy ablakban ég világosság az önében, tehát rengeteget dolgozik még ma is. Milyen munkákat végez, mind dolgozik most, és hát nyilván ilyenkor az ember egy picit előre tekint, hogy mit is szeretne még, amit be akar fejezni, amit még közzé akar tenni a világban.
Az az igazság, én bagoly természet vagyok. Éjszaka tudok a csendben dolgozni. Akkor lehet morfondírozni. Az ember olvasgat, megszületnek a olvasmányai nyomának. Tehát a forrásokat olvassa, az ember mondjuk egy témán dolgozik. És akkor ott a csendben megszületnek a jó gondolatok, a koncepciók, stb. Stb. Nappal 15 percenként hívnak telefonon, hát úgy nem lehet leírni egy mondatot sem, közben telefonálni kell, ezért ég a lámpa. Tehát ez a bagoly természet, vagy ez a bagoly típusság, ez persze azzal jár, hogy tovább is kell aludni reggel, ez néha kellemetlen. Tehát ez az éjszakai munka. Egyébként nagyon érdekes, hogy Vörös Sándor költő, olvastam róla, hogy ugyanez volt, és éjszaka tudott dolgozni, villamos se járt már Budapesten. Sok mindenen dolgozom, az az igazság, ugyanis nem tudok nemet mondani. Tehát meghívnak egy évben 5 konferenciára, nem kellene elmenni csak egyre. És elmegy az ember ezekre a konferenciákra, akkor ezek megjelennek, ezek a dolgozatok vagy előadások, akkor ezt meg kell írni, és azért ez időigényes dolog. Hogyha az ember, most gondoljunk bele, hogy mondjuk egy ilyen kérdést kutat, hogy mondjuk felső-magyarországi mezővárosok bibliai kultúrája. Tehát az, hogy mondjuk a biblia olvasás, mint olyan, a kora újkornak, mondjuk a mezővárosi társadalomnak a kultúráját hogyan. Hát ez rengeteget kell, ilyen 500 éves iratokat, 300 éves iratokat. Tehát ez egy nagyon időigényes foglalkozás. De nagyon nem akarok én újat már. Igazában véve azt mondom, hogy még befejezni se akarom. Azt mondta nekem egy tanárom, hogy befejezni nem lehet a dolgokat, csak abba hagyni. Majd jön egy újabb nemzedék, és akkor fölveszi a fonalat, és viszi tovább, ha érdemesnek tartja. Tehát igazából nekem új célkitűzéseim nincsenek, hanem ugyanazt a munkát, ennek a régiónak a kutatását, a régió szellemtörténetének, benne természetesen a Pataki Centrummal a kutatását, amíg erre esélyem, lehetőségem van, a szellemi frissesség és egyéb más fizikai feltételek is rendelkezésre állnak, akkor lényegében én ezt szeretném folytatni, és majd az Úristen egyszer pontot tesz a mondat végére.
Kedves hallgatóink, DNS Dénes professzorral, a Sárospataki Református Kollégium tudományos gyűjteményei igazgatójával készített beszélgetésünket hallották.